eredményesére találkozó 2010. november 19-e, Efézusi Levél 41. rész. A legfőbb parancs.
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szervusztok! Itt van köztünk Dalos Gábor! Nem ismeritek, ismeritek? Ő már akkor ebbe a gyülekezetbe járt, amikor ti még ilyen picik voltatok. Én szerintem most is Efezusiakhoz írt levélről fogunk beszélni, és folytatni fogjuk a legutóbb elkezdett, és szerintem soha be nem fejezhető témát, mégpedig azt, hogy a beszédünknek milyen jelentősége van az életünkben. Szia, Péter! És nem kevesebbet mondtunk az előző üzenetekben, mint hogy ha ezt a tanácsát megfogadjuk Istennek, akkor az életminőségünk rövid időn belül, akár egyik napról, egyik hétről a másikra jelentősen javulhat. Én azt mondtam, hogy 70-80%-ot javulhat az életminőséget, főleg, hogyha családban élsz, hogyha sokat vagy együtt a szeretteiddel. Akkor az, hogy a nyelveddel hogyan bánsz, tényleg élet és halál feled dönt. És ez azt gondolom, hogy nem is túlzás. Ezt is olvastuk példabeszédekben. És lehet, hogy újra elolvassuk, ha megtalálom. Bizony, 21. vers, 18. fejezetben példabeszédek. 20. Amit mond az ember, annak gyümölcséből fog jól lakni a teste, és amit beszédet terem, azzal kell jól laknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét eszi. Ámulatos. Azt gondolom, hogy a Biblia minden más tesz, csak nem veszi le a felelősséget a vállunkról. Azt mondja, hogy a kapcsolat a között, hogy milyen gyümölcsöt eszel, azaz, hogy milyen következményeket aratsz az életedben, azt egyenesen összeköti azzal, ahogy beszélsz. Jó, nyilván nem minden következménye annak, amit mondtál, de azt gondolom, hogy a legtöbb dolog, amit teszünk, abban a szavainknak része van, igaz? Tehát nyilván van, hogy az ember kiszáll az autóból, és oda megy a mögötte haladóhoz, és rögtön orrba vágja, nem is szól hozzá, ott nem a szavaink következménye az, hogy jön értünk a rendőr, de az átlagos esetben előtte mondunk is néhány szót. Jól van, oké. Akik először vannak itt, illetve akik ezt a felvételt hallják. Először jelzem, nem vagyunk utcai verekedők. Legalábbis legtöbbször nem. Gutmann Tomi nagyon furcsán néz rám. De ez az, igen. Jól van, oké. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét eszi. És nagyon érdekes a folytatás. Tovább olvastátok valamelyikötök is a 22. verset? Azt mondja, aki jó feleséget talál, kincset talált, és elnyerte az Úr jó akaratát. Érdekes kapcsolat. Ez példabeszédek, és 18. fejezet. 20, 21, 22. Aztán 24. Van ember, aki bajba juttatja embertársait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai reggelt. Igen, igen, nagy szükségünk van rád. Valójában nem uraljuk a sorsunkat. Nincs a hatalmunkban, még a saját életünk sem, nemhogy másoké. Hatással lehetünk. Vethetünk életet, vagy halált is. De végső soron mindig ugyanoda jutunk, hogy rád van szükségünk. Nem egy elvont, távoli módon, nem egy távoli Istenre van szükségünk, hanem arra, hogy közel gyere hozzánk, hogy nagyon valóságos légy a mindennapokban, a kicsi döntéseinkben, a nagyokban, hogy te köszönj vissza ránk az életünk helyzeteiben. Arra van szükségünk, hogy a te valóságodban éljünk. Úgyhogy kérünk téged, taníts minket, ébressz fel minket, add, hogy halljuk a szavakat, add, hogy értsük helyesen, te legyél az, aki szólsz hozzánk. Okay. Az előbb azt mondtam, hogy Isten valóságában kell, hogy éljünk. Hányan gondoljátok, hogy nem abban élünk? Senki. Nagyon jó. Mind Isten valóságában élünk. De hányan vesszük ezt tudomásul nap mint nap, percről percre, újra meg újra? Én néha megfeledkezem róla. Néha a valóságom lezsugorodik az én valóságomra. A világ valóságára. Egy szemtelen gépezetre, amiben én csak egy statisztika vagyok. És amikor így látom az életet, akkor az fájdalmas. Az ijesztő. Olvasok most egy könyvet, és szeretném ajánlani nektek C.S. Lewisnak a kozmikus trilógiáját olvasom. Csendes bolygó, Pererandra és a rettenetes erő. Ez a három cím. És azt gondolom, hogy C.S. Lewis egy Isten áldott a zseni. És a könyvek, amiket írt, biztos olvastátok a Narnia sorozatot talán. Azt gondolom, hogy ezek a könyvek jobbak. Ezek nagyon, nagyon durvák. Oké. Ezek lebilincselően izgalmas regények. Jó? Tehát olyan történet, ahol nem tudod letenni. Lebilincselő. De nem azért, mert felszínesen lebilincselő, tehát a kalandja nem egy olcsó lövöldözés a sarki közértben, hanem a kalandja az egy sorsfordító, életet rengető kaland. És miközben ezt a kalandot látjuk, átéljük és élvezzük, olyan szellemi igazságokat tanít, olyan szellemi mélységeket tanít, amik megfizethetetlenek. Jó? Kérlek, olvassátok el, ha szeretitek a regényeket. Csendes bolygó, ez az első. Mert most frissen kiadták, lehet kapni, azt hiszem. És az egyik dolog, ami csak így belém ötlött a könyvek kapcsán, az az, hogy nagyon sok szellemi igazságot, amelyet akár tankönyv ízűen már ismersz is, tehát ha egy tesztet kellene írnod róla, akkor helyes választ adnál annak az igazságnak a kapcsán. Mint például az előbb. A hívő ember Isten valóságában él-e? Igen. Előfordulhat-e, hogy megfeledkezik erről? Igen. Ötösre vizsgáztál. Nagyon jó. És a hétköznapok? Ugye te a gyakorlat? Vagy ennek a mélysége, ennek a valósága, mennyire jön ez át? És sokszor azért nem jön át, mert tele vagyunk előítéletekkel, tele vagyunk klisékkel, és amikor hallani vélünk egy tanítást, vagy hallunk egy tanítást, sokszor félretesszük azzal, hogy hát ez nem így van, a tapasztalatom nem így mutatja. Persze, Isten valóságában élek, ja, ő gondoskodik, persze, ez az én vallásom, ezt kell mondani. Meg néha hiszem is, de a kegyetlen valóság az az, amit 20, 30, 40, 50 év tapasztalata vésett belém. Az, hogy baromira egyedül vagyok, és hogyha nem csinálom a dolgokat jól, akkor baromi nagy bajban kerülök, és ebben a baromi nagy bajban úgy tojnak rám, hogy azt öröm nézni. Oké, ez a valóság, ez a viszonyulásom. Én vagyok egyedül egy statisztika, egy borzasztó nagy gépezetben, és valószínűleg csak mócsing lesz belőlem a végén. De most még harcolok, és megpróbálok életben maradni, és ez az élet. Dicsérem az Urat, tudod, és vagy mit tudom, én nem tudok énekelni. De van egy vallásos, helyes válaszod, és közben van egy belédégetett zsigeri hited arról, hogy a dolgok hogy működnek. És a zsigeri hited azért adja föl nehezen, mert amikor jön a szellemi tanítás, így lököd félre. Persze, bízhatok az Úrban. És közben ez a zsigeri tanítás azt mondja, hogy de itt van az összes tapasztalatom, itt van az összes bizonyítékom. Ez történt ekkor, így néz ki, ilyenkor is. És ott vannak a képek az életről. A munkahelyed, a családod, a számláid, a kocsid, az elmúlt 10 éved, az elmúlt 25 éved, és ott vannak a bizonyítékok, hogy nincs úgy. Ő azt csinálja, és zseniális, hogy fogja magát, és ezt a szellemi igazságot kiveszi a mi környezetünkből. Ezt érted? És beleteszi egy olyan környezetbe, amiről Érted, hogy valós, mert az, ámulatos, de nem a miénk. És a kliséink nem működnek benne. Védtelenek vagyunk a szellemi igazsággal szemben ebben az új környezetben, amiben C.S. Lewis regényei tanítanak. Zseniális. És ott vagy, és vered magad homlokon, hogy tényleg így van, hát hogy lehetne másképp, és nincs kifogásod ellene. És olyan mélységekbe visz, hogy öröm nézni. Például ezt az egyszerű valóságot, hogy Isten gondoskodik. Oké? Okay. Ámulatos, ámulatos, nagyon jó. Elolvassátok? Ha eltelt, mit tudom én, 2 hét, 3 hét, és mind elolvastátok, jó reggelt, akkor majd beszélünk róla, jó? De addig nem, mert lelövöm a poénokat, mert a regény izgalmas, hogy bármit elmondok belőle, egy titkot leplezek le, amely titok kibontakozása a regény izgalma. Értitek? Úgyhogy ha a titkot elmondom előre, akkor a regény izgalmának egy részét elveszem. Ne olvassátok el azt, ami a hátulján van. Az tilos elolvasni, az hülyeség elolvasni. Tessék? Hát nem, mert lelövi, tehát úgy értem, bepillantást engedve, oké, a regény egy harmada arról szól, hogy nem is tudod, mi lesz, de már izgalmas. És ez lett! Ja, hátulján meg rajtam van rögtön, hogy az lesz. Úgyhogy a regény egy harmada ilyen, hát nem válik uncsivel, mert attól még a cselekmény izgalmas, de az a titok, az a rejtély, ami azért minket lenyűg az embereket, az elveszti az erejét. Rendben? Elolvassátok? Most kedvet csináltam hozzá, gondolom. Efezusiakhoz írt levél. 29. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ha esetleg ezt az üzenetet hallod először, akkor tudd, hogy ennek volt 2 előző verziója, nem fogom megismételni, tessék meghallgatni, mindent elmondtunk már erről, amit alapvetően mondani kell. Viszont 2 témát még nyitva hagytunk. Ugye legutóbb azzal fejeztük be, hogy a beszéd kérdése 3 szinten, 3 irányban érint minket. Az első irány, amiről a leggyakrabban feledkezünk meg, és amely legalapvetőbben határozza meg a másik 2 is, az, hogy hogyan beszélünk magunkkal. A mód, ahogyan magadhoz beszélsz a nap 24 órájában, határozza meg az alapvető viszonyulásodat, az alapvető hozzáállásodat. Ez az alapvető hozzáállás lesz az, amely majd tükröződik az Istennel való kapcsolatodban, és a többi emberrel való kapcsolatodban. És amikor azon tűnődsz, hogy miért mondja a házastársad azt, hogy olyan kritikus vagy, meg hogy mit tudom én, nem vagy őszinte, akkor könnyen előfordulhat, hogy ha visszamész a saját belső monológodhoz, ott egy önállító és kritikus embert fogsz látni, aki beszél hozzád a nap 24 órájában. Jó, és az te vagy. És az első kommunikáció, amin változtatni kell, az ez a belső. És legutóbb beszéltünk róla, hogy a tisztelet, annak a tudata, hogy te ki vagy, segít változtatni ezen. Ezt nem fogom most újra elmondani. Félelemmel és rettegéssel kéne megszólítanod magadat, mint a király fiát és lányát, aki mögött ott áll a király, készen arra, hogy nyakon verje azt, aki tiszteletlenül beszél a fiával vagy a lányával, azaz veled. Ezt mondja az Úr. Nyakon váglak, ha csúnyán beszélsz a fiammal. De hát én beszéltem csúnyán magammal, akkor téged váglak nyakon. Jó, tehát a lényeg az, hogy Isten megtartja a jogot feletted, és elvárja, hogy te magaddal olyan tisztelettel bánj, amilyen tiszteletet elvárna másoktól is. Rendben? A második, és sorrendben szerintem ez a második, illetve fogjátok látni, hogy ez a 2 egy kört alkot. A sorrend itt nagyon nehezen határozható meg. A kommunikáció Istennel. Azt gondolom, hogy a kommunikáció Istennel fogja megváltoztatni az én képedet, és fogja megváltoztatni a kommunikációt önmagaddal. És aztán, ahogy önmagaddal változik a kommunikációd, az vissza fog hatni az Istennel való kommunikációra. Itt a sorrendet nehéz felállítani. A nagy parancsolat ugye így szól, hogy szeresd a te uradat és Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből, azt hiszem, és erődből. Oké? Okay. Érdemes talán megnézni, hogy ezek az egyes, mert itt 4 kategóriát sorol föl, hogy ezek mik pontosan. Aztán a második ehhez nagyon hasonló, az, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ugyaz? Valahogy így. Így van? Valahogy így. Úgyhogy a másokkal való kommunikáció az utolsó. Az Talán az első az Istennel való, aztán a magammal való, ugye szeretnem kell Istent, és milyen érdekes, hogy szeretetről beszél. Mi köze a szeretetnek a kommunikációhoz? Minden. Minden. Sokszor úgy érezzük, hogy a szeretet az egy érzés. Szeretnem kell Istent. Úgy szeretlek. És közben csak az érzelmeimmel szeretem. Miközben ő azt mondja, hogy szeresd a te Istenedet. Ugye? Hogy van? Oké, Máté 22, 37, és ez megvan Márkban és Lukácsban is. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első, a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Ezt helyezi a központba. Valahol mondja a teljes erődből is. Melyikben mondja? 5 Mózesben mondja. Az eredetiben. 5 Mózes 6-5. Márk is mondja. Oké. Szeresd ezért az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Oké. Márk 12.30. Hadd Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. És szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Maradjunk ennél, ez a legteljesebb. Itt benne van mind a négy. A másik szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat. Úgyhogy lássuk az Istennel való kapcsolatot. Az Istennel való kapcsolatunk és a vele való kommunikációnk első lépése az, hogy valamennyire meg kell ismernünk Istent. A kereszténységnek talán a legfőbb foglalatossága és legfőbb folyamata az Isten megismerése. Ezen múlik minden. Hogyan szerethetnék valakit, ha nem ismerem? Hogyan lehetne kapcsolatom valakivel, ha nem ismerem? Meg kell őt ismernem. És ez Pálnak is az imája, hogy megismerjétek őt. Hogy igazából értsük a valóság végső, hogy is mondjam, végső rendjét, a végső rendező elvet, a végső hatalmat, a végső tekintélyt, a végső szabályt, ha lehet így mondani, Istent. Ő egy személy, oké? És egy személy nem olyan egyszerűen kikutatható és kielemezhető, mint mondjuk egy természeti törvény. A végső szabály, a végső rend, a végső elv egy személy. Hogy értem? Hányatoknak van férje? Ő a végső szabály. Atyavilág. De hát a férjem bonyolult, nem is értem mindig. Hányatoknak van felesége? Ő a végső szabály. Mi férfiak nagy bajban vagyunk, oké? Viccet ismeritek? A Jean-ről, a Jean-es viccet. Ismeritek? Igen. Oké, akkor elmondom, jó, elmondom. Jean-es vicc, ha már itt vagyunk. Férfi talál egy palackot, egy ilyen lámpást, megdörzsödi, elugrik belőle a Jean, és azt mondja, hogy teljesítem egy szabad kívánságodat. Azt mondja, de jó, hát én mindig akartam Hawaii-ra utazni, de úgy félek a hajótól és a repülőtől, építeni nekem egy autópályát Hawaii-ig? Azt mondja, ne viccelj már, a Hawaii-ig autópálya, tudod mennyi anyag kell abba, tudod mennyi tervezés, az iszonyú meló, inkább kérj valami mást, jó, akkor valami mást. Mindig is tudni szerettem volna, hogy mit akarnak a nők. Jó, háromsávos legyen, vagy négy? Oké, tehát ő a végső rendező elv. És a végső rendező elv nem tehető csak úgy zsebre. Nem tehető zsebre egyrészt azért nem, mert ő Isten, hogy értem, ő a végtelen, mindentudó, teljes bölcsességgel bíró, kikutathatatlan Isten. De a másik, ami miatt zavarba ejtő a dolog, az az, hogy ő egy személy. Nem egy statikus törvényrendszer, hanem egy személy, akinek aki bár nem változik, aki az, ami, ő a logosz, ő a teljes definíció, ő az ige, ugye János 1-ben. De ez a logosz olyan mélységet bír, amit mi néha nem értünk. Hogy van ez most a törvénnyel? Azt mondtad, hogy aki fát gyűjt szombaton, azt meg kell kövezni. Aztán megjössz, és te meg kalásztép szombaton, meg gyógyítasz, meg nem tudom. Tehát úgy értem, hé, Isten, ha én egy statikus, vagy hogy van ez, mérnök vagyok, igen, és kiszámolom, hogy hol van a töréspontja az épületnek, akkor nincs két végeredmény, egy végeredmény van. Tehát hogy van az, hogy te itt, meg mi az, hogy hazudni bűn, és akkor Ráhábnak a hazugsága meg hőstett. Tehát úgy értem, mi az, hogy jónak kell lenni, és ott van az erkölcsi törvény, és ott van a 10 parancsolat, és az összes keretparancsolat, és nem tudom hány száz éven keresztül azzal ugráltattad a zsidókat, hogy ezt betartsák, aztán meg eljössz személyesen, és azt mondod, hogy kegyelem. Mondja, itt megreped az agyam. Hát téged nem lehet kiismerni. De ki lehet? Hogy ne lehetne? Csak a törvényeknek, a szabályoknak a felszínes elképzelése csak egyszerűen felszínes. Meg kell ismerni Isten. És nagyon szép rend van benne. Nincs ellentmondás. Minden a helyén van. Végezd el a kegyelem teológiáját, a tanok áttekintését, bevezetés a teológiába című tantárgyakat, és fogod látni a hibátlan rendet Istenben. De az élet központja akkor is ez, megismerni őt. És nem csak megismerni őt, mint ahogy egy tudós megismer egy szakterületet, amely az ő munkája, amelyet birtokol, amelyet ural, amelyet szétszincál, és megért, megismer, hanem megismerni úgy, mint ahogy apa megismeri a gyermekét, mint ahogy feleség megismeri a férjét, férje feleségét. Megismerni egy személyes kapcsolatban, és ebben a személyes kapcsolatban élni. Ez van a középpontban. És aztán, hogy milyen lesz ez a kapcsolat, ugye? Mert el tudok képzelni személyes kapcsolatot mondjuk egy főnökkel, egy diktátor félefajta főnökkel, akinek hatalma van azon, hogy kirúgjon vagy sem. Hogy aki bánhat velem, ahogy akar, mert azért, hogy a fizetségemet megkapjam, el fogom viselni a szemtelenségeit is. El tudok képzelni egy kapcsolatot egy elnyomó környezetben. Az, hogy a kapcsolat milyen lesz, kettőn múlik. Hármon múlik. Melyik lesz ez? Az egyik, hogy kicsoda ő. Oké? Ő egy terrorista? Egy önkény úr? Valaki, akinek a jelenlétében rettegni kell? És erről is beszéltünk legutóbb. Hogy a tekintélye, hatalma folytán rettegni kéne tőle. De amikor beérsz a palotába, és ahogy az etiketben elő van írva, helyesen fejet hajtasz, meg nem is tudom, leborulsz, és nem emeled fel az arcodat, amíg meg nem szólítanak, és ő megszólít, fölállít, és tudod, megmutatja az új, mit tudom én, autóját, és elmentek golfozni, és kiderül, hogy a legjobb fej a világon, és jó barátok lesznek. Oké? Kicsoda ő? Ez a kérdés. És egyfelől egy félelmetes úr. Minden felett uralkodó, élet és halál ura. Másfelől a legjobb fej a világon. Rakd össze a kettőt. Hogy lesz ebből egy kapcsolat, igaz? Hogy beszélsz a mindenség urával, akivel azon találod magad, hogy egy oldottabb, nyitottabb, átlátszóbb kapcsolatban lehetsz, mint amivel akár magaddal voltál eddig. A legfelszabadítóbb személy a világon. Isten. A másik aztán az, hogy ki vagy te. Hogy a kapcsolat ezen múlik. Mert lehet, hogy sok illetlen dolgot gondolsz és teszel. És bemész ebbe a kapcsolatba, az is nehezedre esik, hogy ezt a leborulás dolgot csináld. Aztán felállsz, ő a legjobb fej a világon, te meg vagy, aki vagy. És sokszor az, amit csinálsz, csípi a szemét. Oké? Rossz szaga van. És a kapcsolatot bizony megrontja. És ő, mivel ő a legjobb fej a világon, végtelen türelmes. És ebben az óriási türelmében tanít és nevel téged, de egy nagyon jó kérdés, hogy mennyire haladhat gyorsan. Vannak házasságok, amik szörnyűek. Úgy értem, tényleg szörnyűek. Úgy értem, borzasztóak. És a végén happy end lesz. A végén happy end lesz. Úgy értem, 60 évesen, ráncosan, 60 az még az fiatalok, 70, 78 évesen, 95 évesen fogják egymás kezét, és már harmónia van. És azt mondják, hogy drákám, látod, az Úr hűséges volt. Mostanra megtanultalak szeretni. Ó, igazad van, én drága uram. Nagyon hálás vagyok, érted? Oké, 78-95, nem tudom hány évesen. Úgy értem, és mi volt addig? Értem, ölték egymást. Vibrált a levegő. Az életük tele volt szükségtelen szenvedéssel. Szia, Frank! és miért? Azért, hogy kicsoda ő, amiatt, hogy kicsoda, és kicsoda vagy te? Lehet, hogy te voltál az, aki a szenvedés szükségtelenül hosszúra húzta. És igen, a végére az Úr elvégzi a munkáját, és addig, hát addig van az, ami van, de ne felejtsd el, hogy te vagy a másik tényező. Nem vagy kész, nem vagy tökéletes, annyi baj van veled, hogy azt el se tudom mondani, ez így rendben van, mennyire vagy hajlandó gyorsan változni. Mennyire vagy hajlandó meghallani a kijavítást? Mennyire vagy hajlandó célként kitűzni a fejlődést, a változást? Nem vagyok egy kész ember. Uram, dolgozz rajtam, és az egyik célom ebben a kapcsolatban az az, hogy olyanná legyek, mint te. És higgyétek el, neki is ez a célja. Oké? Róma 8. Filippi 1.6. A jó munkát elvégzi. Kiformálja bennünk Krisztust. Efézus 4, ugye, az előző szakaszban, ahol a Krisztus teljességét elérő nagykorúságról olvastunk. És aztán a második, illetve a harmadik tényező az a megismerés. Mert ő valaki, és te is vagy valaki, de vajon létrejön-e a kapcsolat? Vajon megtörténik-e a megismerés? Mert az, hogy Isten az, ami, és hogy te az vagy, ami, az metafizikai tény. De ahhoz, hogy kapcsolat legyen belőle, ahhoz ott van közte a megismerés, mint jelenség. Az információ átadása, megértése, és aztán alkalmazása a kapcsolatban. A megismerés. És ahhoz, hogy Istennel ez működjön, és ugyanez kell ahhoz, hogy saját magaddal működjön, és aztán másokkal működjön, ahhoz, hogy Istennel működjön, azért vagyunk itt. Az egész keresztény élet az Isten tisztületekkel, a felkészüléssel, a bibliaiskolával, a biblia tanulmányozással, minden erről a kapcsolatról kellene, hogy szóljon. Minden ide kell, hogy visszavetüljön. Ez kell, hogy legyen a legvégső gyakorlati haszna, hogy ma közelebb vagyok az Úrhoz, mint tegnap voltam. Ma őszintébb voltam vele, mint tegnap. Ma másképp beszéltem vele, mint tegnap. Ma a kapcsolat a lényeg. Úgyhogy lássuk, hogy milyen tanácsot ad itt nekünk az Úr. Azt mondja, hogy a legfőbb ez, halljad Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Oké, tehát itt kezdi. És nem fogok erről sokat beszélni. Isten, Isten. És ő a mi Istenünk, és ő egy. Ezt akarja, hogy tudjuk. Tudod, amikor beszélek a feleségemmel, neki fontos, hogy annak lássam, aki ő tényleg. Ha például eltéveszteném a nevét, az biztos, hogy probléma lenne. Igaz? Probléma lenne? Okozhatna? Jó? A nevét nem tévesztjük el, de mi van, ha eltévesztem a jellemét? Mi van, ha én az ő személyét valami olyannak tartom, ami ő nem? A játékszeremnek mondjuk, vagy a tulajdonomnak, vagy valakinek, akit én uralhatok, vagy tudod, jelentős tévedések ezek? Ezek jelentős tévedések. És Istennel is megtörténhetnek ezek. Isten néha, mit tudom én, mi mindennek képzelhetjük. Ő a dzsinünk, aki arra való, hogy teljesítse az akaratunkat. Ő a vallásos hatalom, aki miatt az életünk korlátok közé szorul. Ő a mit tudom én, miket tudunk képzelni. És ő tiszt, én vagyok a te Istened. Én vagyok a te Istened. És mit jelent ez, hogy az Istenem? ezt se fogom tudni most megmondani, de gondolkozz rajta. Mert az egyik fő üzenet az Ószövetségben az a báványimádás üzenete. A probléma, ami az ember lelkében ott van, hogy mindig más isteneket keres magának. Hogy valahogy hogy ő az én Istenem, ő egy, és csak az ő az én egy Istenem, oké? Ezt én valahogy mindig elszúrom. És ez történt a zsidókkal is. Báványt imádtak állandóan. És Jeremiásban Isten úgy beszél erről a báványimádásról, mint amikor egy férfit megcsalja a felesége. Tehát, hogy értem, ez nem olyan, hát most még mi gondod van vele? Hát attól én még szeretlek téged, hogy összebújtam valaki mással. Hát elmondom, hogy hát már is érted, hogy mi a baj vele. Isten ezt komolyan veszi. Azt mondja, én vagyok neked valami, amiből nincs más. Én akarok lenni ez a valami, én vagyok az a valami, és nem lehet más olyan, mint amilyen én vagyok neked. Én vagyok Isten. Én vagyok a te Istened. Hú! Már csak ezen tudod gondolkozni. Meghatározhatja ez a kapcsolatunkat, a kommunikációt vele? Úgy értem, ha Isten csak egy a háremedből, akkor hogy bánsz vele? Vegyük ezt a példát. Szerintem férfiak, nők is érteni fogják. Ugye a mai világban hogyan néz egy férfi a férfi-nő kapcsolatra? A nők prédák többnyire, nem? A legtöbb férfi semmit nem akar a nőktől hosszú távon. Biztos, hogy nem akar róluk gondoskodni, nem akarja őket szeretni Krisztus értelemben, nem akar meghalni értük, nem akarja hagyni, hogy megöljék. Ilyeneket biztos, hogy nem akar. A saját hasznát akarja, a saját élvezetét, és többnyire azt is rövid távon. Préda. Meghatározza ez a kapcsolatot? Hoz egyfajta kommunikációt? Hoz egyfajta viszonyulást? Alapvetően meghatározza. És amikor egy férfi komolyan gondolja, és azt mondja, hogy össze akarom kötni az életemet veled, és szeretni foglak, és gyerekeket akarok tőled, és amíg a halál el nem választ, jobban, rosszban, és komolyan gondolja, persze nem fogja tudni megcsinálni, legalábbis nem azon az idealisztikus módon, ahogy az esküben elhangzott, de igen, ezt akarja, meghatározza a kapcsolatot, változtat a viszonyon, a szavak, a mód mindennek más íze lesz. Nem lehet Istennel egy egyenes kommunikációt, ha Isten nem az előtted, aki ő valójában, akinek ő magát mondja. Alázattal kezdődik az egész, fejet hajtok, és azt mondom, hogy lehet, hogy soha életemben nem láttam még olyan kategóriát, amilyen te vagy. Soha nem gondoltam még olyat, amilyen te vagy. Segíts nekem ilyet gondolni, segíts nekem megrettenni, segíts nekem térdre esni, segíts nekem az elképzeléseimben, a kliséimben összetörni, és azt mondani, hogy sohasem láttalak. Most akarlak látni először, és hadd viszonyuljak hozzád úgy, ahogy te tényleg vagy. Isten. Az én Istenem. Mondd ki, az én Uram. Te vagy az Uram. A királyom, aki ott ülsz a trónon, és parancsolhatsz nekem. Élet és halál ura vagy. Az én Uram vagy. És aztán a parancsod az, hogy gyere, menjünk golfozni. Gyere, legyünk barátok. Hadd szeresselek. Zavarba hoz. Egyfelől egy óriási tekintély, és meg sem merem érinteni, másfelől pedig közelebb kerülök hozzá, mint bármihez eddig életemben. Feloldódom benne, átlátszóvá válok, mint ahogy még sose mertem átlátszóvá válni. Egy zavarba ejtő kapcsolat, de így kezdi. Azt mondja, halljad, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. És itt álljunk meg, teljes szív. Oké, ezt tőlem sokszor hallottátok. A szív a legbelső motivációk, szándékok, indítatások helye. Az, amitől ketyegsz. Kint kijön egy szó, honnan jött az a szó? A szívből jött. A szívben vannak, ugye, a gonosz gondolatok, szándékok, azt tesz tisztátalanná egy embert, ami kijön a száján, mert a szívből származik. Azt mondja, hogy a legbelső helyedre kell, hogy beengedd Istent. A legbelső szentélybe kell, hogy beenged. Ott kell, hogy a te urad legyen. Teljes szívedből kell, hogy szeresd. Ha van valami az életedben, ez egy gyakorlat. Oké? Sanyi, mondj valami gyakorlati. Most mondok. Ez egy gyakorlat. Hogyan engedheted be Istent a szívedbe? Ha van valami az életedben, amit féltesz Istentől, mindannyiatoknak van, én tudom. Itt van valami, itt van egy álmod, és azt mondod, hogy csak nehogy egyszer jöjjön a levél, hogy tudod, nem lesz meg. És az a levél biztos így lesz aláírva, a mindenható. Neki van az uralmában. Ez az álmom annyira fontos, tudod? Ez annyira fontos. Ezt elrejtem Isten elől. Mert neki hatalma lenne fölötte, és nehogy megakadályozza. Oké? Valami ilyesmi. Vagy félek valamitől, és gondolni sem merek rá. És Isten előtt se beszélek róla, mert hát, ha ötletet adok neki vele, oké, hogy én lehetnék a második jobb, vagy valami ilyesmi. Van egy félelmem. Vannak területek a szívemnek részei, amiket elrejtek Istentől. Oké? Példabeszédek mondja, és most nem fogom tudni, hol van a vers, hogy amitől rettegtem, azért utol, amitől féltem, az történt meg velem. Megkeresed esetleg, hogy hol van? Vajon miért? Vajon miért? Vajon miért? Istennek ez ami perverziója, hogy egy dolog van, amit visszatartasz tőle, egy dolog van, amitől félsz, és akkor azt hozza a nyakadba. Miért csinálja ezt? Azért, mert ez a nagy parancsolat. Szeresd a te uradat teljes szívedből. Akarja a szívedet. És az egyetlen mód, ahogy a szívedet megkaphatja, az, hogy megmutatja azt a területet, ahol még nem kapott meg. A javaslatom, a gyakorlati javaslatom az, hogy az ima életedben add oda Istennek azt a területet. Hogy értem, ülj be a szimulátorba, és gyakorold a plane crash-t, a repülőgép lezuhanást, úgy értem, azt úgy utálni fogod. Hogy értem? Tudod, és sikoltozás jobbra-balra, és akkor gyakorlod, hogy ó, Uram, ezek életem utolsó pillanatai, milyen vigasztalást tudsz nekem itt adni. És azt fogod látni, hogy elsőre csak a szörnyűséget fogod látni, mert nem vagy még kiképezve erre, tudod, és csak a csend. De aztán, amikor másodszor gyakorlod, oké? Egyszer csak azt fogod hallani, hogy ott van egy csendes halk hang, amely a zuhanó repülőben vigasztalást nyújt, amely erősebb a zuhanó repülőnél. Ott van egy bizonyosság Istentől, hogy nem kell félned, nem kell visszatartanod tőlem semmit, velem minden megtörténhet, én vagyok a te Istened, én egy vagyok, és én vagyok a te Istened, én vagyok az Úr, mindenek Ura. A teljes szívedet akarom, azt akarom, hogy szeress engem a teljes szívedből, mert én vagyok a teljesség Istene. Add nekem a szívedet, ezt mondja. És ahhoz, hogy azt a kis görcsös kezet, amivel szorongatod a saját életedet, ki tudja simítani ehhez, ott kell találkoznia veled, ahol a legsebezhetőbb vagy. Tehát teljes szívedből. Teljes lelkedből. Oké, a lélek az én definícióm szerint öt részből áll, ahol a teljes elmédből a következő, az benne van ebben, de mindegy. Akarat, értelem, érzelem, lelkiismeret, öntudat. Azt hiszem, ezekből áll a lélek. Valahogy így. Ezekkel mind szeretem őt. Ezekkel mind 1 Korintus 13 akarok lenni felé. Ezeket mind alávetem annak a viszonyulásnak, ami a szeretet. Mert a szeretet nem egy érzés. A szeretetnek van egy érzelmi kifejeződése, de a szeretet alapvetően egy viszonyulás, egy hozzáállás. 1 Korintus 13, és ezen végigmentünk valamelyik előző alkalmon. 1 Korintus 13 egy hozzáállást ír le. Ezt a hozzáállást keresem Isten felé. A lelkem minden részével, akarat, értelem, érzelem, lelkiismeret, öntudat. Végigmenjünk ezeken? Kíváncsiak vagytok? Csak gyorsan. Jobb 3.25. Köszönjük szépen. Akkor most odalapozunk. Jobb 3.25. Mert amitől leginkább rettegtem, az jött rám. Amitől rettegtem, azért utol engem. Remektem. Igen, bocsánat. Mert amitől leginkább rettegtem, az jött rám, amitől remektem, azért utol engem. Jobban ez történt. Hát jobb esetében ezt értjük. De csak hadd mondjam azt, hogy jobb esetében ugyanez történt. Jobb számára az ő próbája egy előléptetés volt. Az egyetlen módja annak, hogy Jobot, aki a jók közül a legjobb volt, oké? Isten még tovább vigye. Csak így lehetett. Ez kellett neki. Ez volt az út. És biztos vagyok benne, hogy Isten próbálta finoman, próbálta, jött jobbról, jött balról, jött előről, jött hátulról, és nem ment. Tehát úgy értem, Jobbnak ezek voltak a korlátai. És Isten szerette Jobot eléggé ahhoz, hogy ne hagyja meg őt a korlátai között, hogy tovább vigye. És az ő életében ez kellett, hogy eljöjjön. Én azt mondom, hogy így lesz velünk is. A különbség talán az, hogy mi a gyülekezeti korban élünk. A kegyelem korában, ahol a Szent Szellem már bennünk van. Ahol van egy teljes Bibliánk, oké? Egy teljes Bibliánk. Lezárult kijelentés. Ahol van 2000 év egyháztörténelem mögöttünk. Ahol van számítógépünk. Ahol az életünk egy jelentős részét azzal tölthetjük, hogy Istent keressük, és őt megismerjük. Én azt gondolom, hogy mi lehetünk gyorsabbak Jobbnál. Mi lehetünk bölcsebbek Jobbnál. Mi juthatunk messzebbre, mint ahogy Jobb jutott, akár anélkül, hogy Istennek ilyen keményen kellene hozzánk nyúlnia. Add neki a szívedet. Hagyd, hogy a Szent Szellem vezessen. Meg fogja tenni. Úgyhogy... Átkövettem azt a hibát, hogy becsuktam a Bibliámat. Márk, mennyi volt? 6, 12, 30. Oké. Tehát teljes lelkünkből. Oké, a lélek. Én azt gondolom, ez valahogy így működik. Az értelemmel indul. Az értelmem... Oké, az akaratom... Nem, az akaratommal kezdődik. Az akaratom úgy dönt, hogy meg fogom ismerni Istent. Az akaratom parancsot ad az értelemnek, hogy kutasson. Az értelem kutat, kicsit egyszerűsítek. Hallja az igét, olvassa a Bibliát, olvassa a könyveket, hallja a tanítást, és elemez, utána olvas, megnézi, feldolgozza, és egy ponton meggyőződésre jut. Az értelem végzi a mennyiségi munkát. Az akarat ül a trónon, mint valami uralkodó, és utasításokat ad. Még jobban utána nézni, nem tartjuk elég erősnek a bizonyítékot, és akkor az értelem dolgozik tovább. És egy ponton hozza az eredményt, íme, és az akarat azt mondja, hogy igen, bizonyított, és leteszi a voksát mellette. Onnantól az egyfajta meggyőződésként megmarad. Az érzelmek mindezt figyelik. És visszatükrözik. Az érzelmek nem gondolkoznak. Az érzelmek csak látják az értelem, és az akarat reakcióit, vagy inkább úgy mondom, hogy viselkedését, ténykedését, és arra válaszolnak. És persze az érzelmek egyben látják mindazt, amit az ingerületek hoznak felé, amit a szemed, az orrod, a füled, a bőrtapintás, tehát mindaz, ami a külső hatásként éri, és azokat is visszatükrözik. Többnyire gondolkodás nélkül. Az egyik feladata az akaratnak és az értelemnek, hogy az érzelmeket a szolgasorba taszítsák. Ahol nem engedik meg, hogy az érzelmek vezessenek, hanem ahol az érzelmeknek a tekintélye arra korlátozódik, hogy az akarat és az értelem által meghozott döntést, illetve irányt kifejezzék és visszatükrözzék. De ők ezen mindig túlcsapnak, főleg a mi világunkban és a mi életünkben, ahol egész életünkben azt tanították nekünk, hogy engedjük szabadjára az érzelmeinket. A szívet kötötték ezzel össze, és a kövesd a szívedet. Ami belülről jön, az igaz. És akkor hagytad csapongani többnyire nem az igazi szívedet, hanem az érzelmeidet, és amit az érzelmeid mondtak, az volt az igaz. És ilyen módon egy elmebeteg őrült vezette az életedet, az érzelmeid. Úgyhogy a szeretet, amikor Istent szeretem teljes lelkemből, akkor az érzelmeimnek igenis van szerepe, de alávetett szerepe van az értelem és az akarat mögött. A lelki ismeret az a hely, amelyről zsidókhoz írt levél ír, azt mondja, hogy az állatok áldozati vére nem volt képes rá, hogy megtisztítsa a gonosz lelkiismeretünket, hanem Krisztusnak a vére volt az, amely egyszer mindenkorra megtisztította a lelkiismeretünket, a gonosz lelkiismeretünket. Okay? A lelkiismereten ott kell lennie a vérnek. Tű, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a lelkiismeret az a részünk, amely helyes és helytelen felől dönt, amely elfogadható és elfogadhatatlan felől dönt. Az a részünk, amely az erkölcsi iránytünk, ha lehet mondani. De nem csak erkölcsi, etikai, nem tudom mi az a szó, helyes, helytelen, ez az erkölcs? Mindegy. Oké. Okay. Jó, rossz. Elfogadható, elfogadhatatlan. Bármilyen mércével. És a gonosz lelkiismeret holt cselekedetekre bátorít minket. A gonosz lelkiismeret az egy istentelen lelkiismeret, egy olyan, amely hiányolja, nélkülözi Isten nézőpontját, és azt mondja, hogy ahhoz, hogy te elfogadható legyél, ahhoz, hogy a dolgok működjenek, neked cselekedned kell, neked kell teljesítened. És holt cselekedetekre bátorít, olyan cselekedetekre, amelyektől azt reméled, hogy általuk elfogadhatóvá válsz. De ilyen módon nem válhatunk elfogadhatóvá Isten előtt, úgyhogy ezek a cselekedetek értelmetlenek, holtak. És ezektől a holt cselekedetektől, a gonosz lelkiismerettől egyetlen egy módon tudsz megszabadulni, az új szövetség révén, ahol Isten azt mondja, hogy minden elfogadhatatlanért meghaltam, és téged szabaddá tettelek. Amikor a lelkiismereted vádol, mit mondasz neki? Hát azt mondom, hogy bocsáss meg, soha többet nem teszek ilyet, belehúzok, igyekezni fogok, jó ember leszek, jó ember leszek. És tényleg elkezded csinálni, és jönnek a holt cselekedetek. Nem? Mit mondunk mi? Amikor a lelkiismereted vádol, mit mondasz neki? Krisztus meghalt. Krisztus ezért. Mit mondasz neki? Hazudsz, az is jó. Hazudsz, Krisztus meghalt. Krisztus kifizette ezt. Krisztus megszabadított engem. És igen, lehet, hogy igazad van, lehet, hogy az úgy helyes, még az se biztos, majd megnézem a Bibliában, de egy dolog biztos, engem ez nem űz többet. Én megvallom Istennek, hogy tévedtem, helyreállok, és fedhetetlenül élem az életemet, de nem a bűn fog irányítani, nem a lelkiismeretem vágyai fognak irányítani, hanem Isten. Szabad vagyok. De egyetlen egy módon lehet szabad a lelkiismereted, ha a vér az, amely minden kérdését, minden vágyját, minden felmagasztalását megválaszolja. Ez fordítva is igaz. Hó, te milyen jó ember vagy. Te vagy a legjobb anya a világon. Te olyan önfeláldozó vagy. Te vagy a legjobb apa a világon. Te olyan keményen dolgozol. Dicsőség neked, ó Sándor, dicsőség neked. És megint jöhet az evangélium. Az evangélium az, hogy mind romlottak vagyunk. Mind hiány vagyunk Isten dicsőségének. De Krisztus meghalt értünk. És van egy értékem, amit a vér képvisel. És nem gondolkozom se túl magasan, se túl alacsonyan magam felől a lelkiismeret. És aztán az öntudat. Ez a legfontosabb. A legutóbbi alkalommal sokat beszéltünk erről. Az öntudatunk igazából egy Isten tudat kell, hogy legyen. Ki vagyok én? Én vagyok az az ember, aki ügyes vállalkozó vagyok. Én egy jó anya vagyok, én egy okos ember vagyok, én egy buta ember vagyok. Én, és van egy válaszom. És ez mind nem igaz. Én az vagyok, aki Isten kegyelméből vagyok. Én az vagyok, aminek Isten teremtett engem. És ez az öntudatom. És amikor az öntudatommal baj van, az én képem alacsony, vagy túl magas, akkor igazából Istennel van bajom. Én egy olyan kis fura kis, miért nem vagyok magasabb, miért nem vagyok, mit tudom én, miért nem vagyok okosabb, tudod, Uram, miért csináltál engem ilyenre? És akkor ő azt mondja, hogy kicsoda vagy te, hogy perbe szállsz az alkotóddal. Azt mondja, én ilyennek teremtettelek, és hidd el, amit csináltam, az jó. A fiam vagy, a lányom vagy, és nem hibáztam veled. Ha tudni akarod, hogy ki vagy, nézz a szemembe, ezt mondja Isten. És kérlek, ne megváltoztatni akard magad egy ilyen értelemben, egy metafizikai értelemben, hanem megérteni Isten szemében, hogy az miért értékes, aki te vagy. És változni csak a jellemed és a viselkedésed szintjén akarj változni. Mert akinek és aminek Isten teremtett, az úgy jó, ahogy van. Hidd el, nem hibázott. Nem hibázott. Öntudat. Oké, egy isteni öntudat. Azt mondja, hogy ezzel mind szeretned kell őt. Teljes elménkből. Ezt itt ő külön mondja. És szerintem a mi definíciónk helytelen akkor, vagy nem is tudom. Vagy csak ki akarja emelni, hogy a keresztény hit egy értelmes dolog. Mi nem azért hiszünk, mert nem tudunk, de remélünk vakon. Mi nem azért hiszünk, mert tele vagyunk bizonytalansággal, és nem maradt más számunkra, mint egy egzisztencialista ugrás a semmibe, amit hitnek hívunk. Mi nem azért hiszünk, mert nekünk magunknak nagy teremtő hitünk van, és amit hiszünk, az létrejön, hanem mi értelemmel hiszünk. Mi információt keresünk, azt elemezzük, és hogyha megállja a helyét, ha bizonyíték és meggyőződés szintjére emelhető, akkor elfogadjuk, alávetjük magunkat nekünk, és innentől hitnek hívjuk. A nem látható dolgok létéről való meggyőződés, és a remélt dolgokban való bizalom. Hit, ami nélkül senki nem lehet kedves Isten előtt, Zsidók 11.6. És ez egy értelmes dolog, egy intellektuális dolog. És ezt mondja példabeszédekben is, egy pillanatot adjatok nekem is, és odalapozok. Azt mondja példabeszédek 2, 9, 10, 11. Azt mondja, majd megérted, mi az igazság és a törvény, becsületesség és az igazán jó út. Itt jön a lényeg. Bölcsesség költözik a szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelkedet. Megfontolás örködik feletted, értelem oltalmaz téged. Hát ez nem tűnik nekem egy vak dolognak. Ez elég intellektuális dolognak tűnik nekem. Sőt, majd, hogy nem tudományos dolognak. Jól beszélek? Isten azt akarja, hogy gondolkodó emberek legyünk. Én így lettem hívővé. Akik nem hallottátok még esetleg az apologetika anyagot, a weboldalakon fönn van. Istenlétezik.hu és jóhírneobész.hu. Tudom! Oké, és még biztos van az eredményes élet.hu, ott talán nincs fönn, de kérlek, nézzétek meg! A hit alapja józan meggyőződés. Bizonyítékok ezreivel a háttérben. És aztán a Biblia tanulmányozásunk ugyanilyen, a hermeneutika, a szövegmagyarázat tudományát tiszteletben tartva kutatjuk az írásokat, és vetünk össze szöveget szöveggel, megyünk vissza az eredeti nyelvhez, hogyha szükséges, és alkotunk, illetve fedezünk fel egy kategorikus rendszert, egy kategorikus tant, amelyben aztán meggyőződésünk van. Mindez áll az apologetikán, aztán ott van az írás, annak a pontossága, annak a szabályos, szabályszerű, alázatos kutatása, és akkor a tanok egy rendszerének a felépítése, amely ellentmondás mentesen összeáll egy egészé, a hitté, a meggyőződésnek teljes rendszerévé, intellektuális dolog. Értelmes dolog. Lehet, hogy néhányunknak bajunk van Istennel azért, mert ezt az intellektus részt kihagytuk. Ó, Uram, amikor először eljöttem a gyülekezetbe, úgy körülvettél engem, és úgy éreztem, hogy ott vagy, és azóta is, amikor eljövök, mindig érzem, és olyan jó itt a légkör, jók a rezgések, és szeretek ide jönni, és ez egy jó dolog, én keresztény vagyok. És Isten azt mondja, szeress engem teljes értelmeddel. Jól, de én jól érzem magam. Aranyos vagy, de szeress engem teljes értelmeddel. Most ne arról beszéljünk, hogy érzed magad, mert Jobb nem érezte jól magát a maga idejében. Nem érezte jól magát, de akkor is tudta, amit tudott. Voltak meggyőződései. Neked is kell, hogy legyenek meggyőződéseid. Szeress engem, mondja az Úr, teljes értelmeddel. Ó, de ez nehéz. Érezni könnyű. Gondolkozni nehéz. És itt mondja a következőt, és teljes erőddel, megint ellapoztam, mindegy, már emlékszünk, oké? És teljes erőddel, és teljes erőddel. Voltatok már szerelmesek? Hát a legtöbben voltunk, igaz? És emlékeztek is még rá? Oké, amikor szerelmes voltál, tettél-e olyan dolgokat, amiket amúgy sose tennél? Úgy értem, beszélgettél-e a hajnali 4-ig, hogy? Csupa olyan dolgot, igaz? És a lányok sóhajtanak. A régi szép idők, igen. Elmúltak, és soha többet nem jönnek vissza. Oké, azt mondja, teljes erődből, úgy értem, nem akárkit keresel, Istent keresed. A legjobb barátodat, a szerelmedet, az uradat, az Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, értelmedből, elmédből és erődből méltó rá Isten, hogy ő legyen az első, hogy ő egy emésztő tűz legyen az életedben, akiért őrült dolgokat teszel. Ugye te normális vagy? Péntek reggel eljössz ide 9 órára, 8-ra, még 8-ra is, ugye te normális vagy? Hát te biztos szerelmes vagy. Igen, keresem az én Uramat és Istenemet teljes erőmből, teljes erőmből. Kommunikáció Istennel. Ha ezek ott vannak, akkor a szavak a helyén lesznek. Akkor a szavak a helyén lesznek. És igazából itt ezen a ponton az imáról kellene beszélni. És az elmélkedésről. Ez a két legfontosabb csatorna. De ez a kettő a levegőben lóg ezek nélkül. Ez a kettő vakvágányra vezethet ezek nélkül. Úgyhogy most hadd adjak nektek 3 gyors tanácsot. Jó? 3 gyors kategóriát. Az ima, nem, az első lesz, oké, az ima, az elmélkedés és az ige. Rendben? Ez a 3, ezt a 3-at fogom megmutatni nektek. Az egyik dolog, amit Jézus tett, amit gyakran tett, az az, hogy imádkozott. És a másik, amit gyakran tett, az az, hogy sokat imádkozott, azaz elmélkedett. Tehát nem csak azt mondta, hogy kelj fel és járj, ami egy ima volt, hanem elvonult, és egész éjszaka egy magányos helyen volt, és Istennel volt közösségben. És az ima, az imának van több formája, és ez megint egy teljesen külön tanítás lehetne. Van olyan ima, ami van a könyörgés, a közbenjárás, a buzgó imádság, és így tovább. Szerintem ez egy kicsit jó, tehát ez tanít minket olyan irányokra, amelyeknek jelentésük van, a közbenjárás. Ez arra tanít, hogy ne csak magamért beszéljek Istennel, hanem másokért is. A könyörgés, a buzgó imádság tanít arra, hogy ha kérek Istentől, akkor nem kell megmaradni a steril, kis szabályos, elfogadható határok között, hanem könyöröghetek. Majd, hogy nem a követelőzés szintjén, hogy nem megyek el innen, amíg nem hallgatsz meg, mint ahogy Jákob harcolt, ugye nem engedlek el, amíg nem áldasz meg. És könyörgéssel, tudod, a saját kis kultúránk határait átlépve kérhetünk Istentől, de az egésznek a lényege az a kapcsolat, a beszélgetés, egy beszélgetés Istennel. Én kérek a feleségemtől, én könyörögök a feleségemnek, én mindenfélét csinálok a feleségemmel, de a lényeg a kapcsolat, tehát miről szól az ima. Az ima arról szól, hogy te beszélsz Istennel, és itt a lényeg, Isten beszél veled. A kommunikáció mindig egy kétirányú folyamat. Nem csak elolvasod a versikét az Úrnak, aztán azt mondod, hogy gyorsan ámen, még mielőtt válaszolna, és ott se vagy, hanem az ima az egy kommunikáció, egy kétirányú információ csere Istennel, ahol ha bölcsen az arányokról beszélnék, akkor azt mondanám, hogy 30%-ot beszélsz te, 70-et Isten. Vagy inkább így mondom, 30%-ot beszélsz te, és 70%-ban várod Isten válaszát, vagy az igén elmélkedsz, amely Isten kijelentett válasza. Tehát, hogyha az ima csak arról szól, hogy te a panasz listádat és a kívánság listádat felolvasod Istennek naponta, bár ennek is van egy ereje, ugye, amikor azt mondja, hogy az ördög, mint ordító oroszlán jár körbe, és előtte mondja, hogy utána, mindegy, hogy minden gondunkat vessük ő rá. Igen, utána mondja az ördögöt, oké? Minden gondunkat vessük ő rá. És amikor én a panasz áradatommal megyek Istenhez, akkor ő rá vetettem a gondomat, és ott van ez a megszabadulás, és ez helyes, ezt Isten akarja. De vajon, ha csak ennyi egy kapcsolat, nem kevése? Úgyhogy Isten azt mondja, hogy beszélgessünk. És ebben a beszélgetésben van néhány szabály. Kettőt fogok mondani, jó? Két nagyon egyszerű szabály. Jó? Hogyan kell Istennel beszélgetni? Nagyon egyszerű szabály. Az első a Biblia alapján. És ez erről beszéltünk idáig, a megismerés, ugye? Szeress teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. A Biblia, az ige adja meg az alapját az Istennel való kommunikációnak. Miért? Ki vagy te? És csend van. Mindenféle gondolat jön. Hallottam valakitől olyat, hogy Isten lehet, hogy egy... Lehet, hogy egy nagy csecsemő, aki egy üveggolyóval játszik, és ez az üveggolyó a világ mindenség. Megvan Isten. Jó, de ezt honnan vetted? Hát most budjant ki az agyamból. És honnan gondolod, hogy ez igaz? Hát nem tudom. Jól hangzik. Érdekes. Jó, tehát mi nem így gondolkozunk. Mi azt mondjuk, hogy Uram, mit mondtál magadról? Mi a kijelentés? Mi az üzenet? És akkor itt van a Biblia. És a Bibliában benne van mindaz, amit Isten el akart mondani magáról. És olvasom, és lehet, hogy nem áll össze, és ez nagyon fontos elv, lehet, hogy nem értem még az egészet. De amennyit megértettem, azzal jövök Istenhez. Tehát mondjuk éppen az első dolog, amit én megértettem Istenről, hogy ő gondoskodni fog rólam. Máté 3.16, ott van 3.16? Hogy keressétek először Isten országát, és minden egyébre, mennyi? 6.33. Máté, hát te is tudod, ez egy fontos vers, igaz? Máté 6.33. Keressétek először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik néktek. Ez volt az első vers, amit értettem. Az egész Bibliát nem értettem, de ezt a verset értettem. Ezt érted? Keresd először az ő országát, keresd azt a területet, ahol ő uralkodik, keressem őt először, ez legyen az első elfoglaltságom, és akkor ő a maga hatalmával gondoskodik arról, hogy minden egyéb rendben legyen. Ezt értettem. És jöttem Istenhez, és jöttem ahhoz az Istenhez, akiről nem tudok sokat, de azt tudom, hogy megígérted, hogyha kereslek téged, akkor te gondoskodsz minden másról. Oké? Okay? Biblikus voltam. Már csomó hülyeséget gondoltam közben, az biztos, de a legtöbb gondolatomat, ami jött, próbáltam annak alávetni, amit tudtam. És így jöttem hozzá. Nem jöttem hozzá, hogy ó, te Isten, aki nem csak, hogy nem törődsz velünk, hanem még azt is elvárod, hogy téged is keresünk, azt nincs időnk eleget dolgozni. Mert ez nem lett volna biblikus. És ha egy ilyen gondolat felütötte a fejét a fejemben, akkor azt elkaptam azt a gondolatot, és azt mondtam, ez nem igaz, Uram, én ezt nem, bár lehet, hogy ezt gondoltam, de nem értek egyet vele, mert tudom, hogy kereshetem először a te országot. Jó, ez így, biblikusan imádkozz, biblikusan keresd őt. És aztán lesz egy második vers, amit tudsz. Én azt hiszem az első 3 évben 3 verset tudtam összesen. Ez volt az egyik, a másik az volt, hogy nincs már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Ugye? Így van valahogy. Ez Róma 8, 28, mennyi? 8, 1? Róma 8, 1. Aztán a harmadik, amit tudtam, az Róma 8, 28. És Ernő bólogat tudja kívülről, igen, mert ezek a legvigasztalóbb versek. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Oké, és akkor jövök imádkozni, és azt hozom a kapcsolatba, amit bizonyosan tudok, és a többiben kérdezek. És amikor imádkozom, akkor az én szavaimat, az én gondolataimat alázattal hozzáigazítom ahhoz, amit Isten kijelentett magáról. Itt vagyok, Uram, itt vagyok. Itt vagyok, Jézus. És állati szarul érzem magam. Ez egy imába lehet ilyet? Hát, hogyha itt tartasz, akkor igen. Én már kiszoktam javítani ezt. Mondom, hogy bocs, ez kicsit erős volt, de ez az igazság. És igazából úgy érzem, hogy baromi egyedül vagyok. De tudom, hogy te velem vagy. Tudom, hogy minden a javamra van. De most nem érzem. Segíts nekem. Oké? Ez egy ima. Ez egy ima. És azt mondtam, hogy három kategóriáról fog beszélni. Valójában 4 lett, ugye? Ima, elmélkedés, az ige, és itt rögtön vagyunk a 4-nél. aztán majd beszélünk az elmélkedésről, az az átlátszóság. 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 Légy önmagad. Úgy értem, kit akarsz átverni? Depp is vagy? Hát Isten már, úgy értem, 10 kilométerre szélől szembe érezte, hogy depp is vagy. Ne próbálj úgy tenni, mintha nem lennél. Légy vele igazi. Légy vele őszinte. Légy vele átlátszó. Legyen egy igazi kapcsolatod vele. Egy igazi kapcsolatod. Ne képmutatást. Te ne vesztegesd az idődet képmutatásra. Elég baj az, hogy csináljuk az életünkben. Legalább Istennel ne. Légy vele őszinte. Légy vele átlátszó. Vállald fel azt, aki vagy. Isten azt mondja, hogy legyél hideg, vagy legyél forró. Mind a kettő jó nekem, csak langyos ne legyél. Hadd kezdjek veled valamit. Nem baj, hogy nem értesz velem egyet. Csak próbáld meg. Gyere így, hogy én, Uram, nem értem, de érteni akarom. Nem értek egyet, de tudom, hogy valószínűleg tévedek. Mutasd meg nekem, és legyél vele őszinte. Oké, biblikus, átlátszó, ima, azaz beszélgetés. És akkor azt mondom, hogy Uram, segíts nekem. Rosszul érzem magam. Reménytelennek látom a napjaimat. Az egész úgy rossz, ahogy van. Itt vagy, de itt vagyok. Itt vagyok előtted. És nem panaszkodok egy órán keresztül, mert attól depp is leszel. Hanem elmondtad az Úrnak. És persze mondhatsz neki még, persze, de aztán már csendben vagyok, már várok. És hol felötlik egy vers, óvatosan hozzányúlok, és gondolom, hogy azt mondja, hogy én hű vagyok, még hogyha én hűtlen lennék, te hűtlen lennél, akkor is hű maradok. És akkor ezt egy pillanatig ott hagyom, hogy szóljon hozzám. És aztán, ahogy csendesen figyelsz Istenre, és jönnek a hülye gondolatok, azokat csak így elengeded, elutasítod. És csak maradsz az igénél. Maradsz annál, amit tudsz róla. Ott vagy annak a személynek a jelenlétében, akit megismertél. És egyszer csak hallani fogsz egy csendes halk hangot. Ilyen instant kijelentések megjelennek. Teljes kis definíciók előtted. Szeliden. Űzés. Kárhoztatás nélkül. És Isten beszél veled. És ezeket a szavakat meghallani a legfontosabb. És az elmélkedés erről szól, hogy ott töltesz egy órát, másfelet, kettőt Isten jelenlétében, és egy ilyen imában vagy, egy ilyen, hogy olvasod a Bibliát, van egy téma, van valami a te életedben, vagy akár teológiailag, ami érdekel, ami fontos, és gondolkozol róla Isten előtt, és vele beszélgetsz róla, és körüljárjátok, és kérdezel, és ő ad valamit, aztán azt tovább gondolod, és elmélkedsz Isten előtt. Ez egy koncentrálás, de olyan mély koncentrálás, hogy van, aki összetéveszti a meditációval, ez nem meditáció. A meditáció félreteszi az akaratot és az értelmet, egy passzív, egy megüresítő. Ez egy nagyon intenzív, nagyon intellektuális, nagyon uralt, de borzasztóan összpontosított és Isten jelenlétében történő dolog, egy átszellemülés, egy révületszerűség, de teljesen ellenőrzött. Oké? Te hozod létre a csendet, amelyben Isten szólhat hozzád. Te tartod meg az irányt, és amikor elkanyarodsz, akkor Isten csak elmegy és kész. És ott ülsz egyedül onnantól. Tehát úgy értem, amikor eltérsz, amikor Isten ellenmész a gondolataidban, és nem hagyod már magad vezetni, akkor csak egyszer csak önmagadban ücsöröksz, azon találod magad, és gondolkozol. Isten olyan, mint egy, sokszor mondom, mint egy kismadár. A mindenható, a teremtő egy kismadárként száll a válladra, és ott marad veled. De nagyon könnyű elhessenteni. Az a pillanat, amikor találkozol vele, az egy nagyon érzékeny pillanat. Ő nem erőlteti rád magát, nem olyan, mint a szomszéd, aki átjön és nem lehet kirúgni. Csak egy picit, aki Ámos 3:3, hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek? Hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egy kicsit nem értesz egyet vele? Már ott sincs. Ez nem az, hogy Tehát egy kicsit vagy büszke vele szemben, és már ott sincs. Hát ez nem így van. És már magányosan gondolkozol. De ha azt mondod, hogy Uram, nem értek egyet ezzel, nem értem, de tudom, hogy neked igazad van, és én tévedek. Taníts erről. Azt mondja, köszönöm, és már tanít is. Jó, de ha a csík húzza a repülőt, akkor az nem elmélkedés, és nem ima, hanem a te monológod. Jó? Beszélgetés Istennel. És hogyha erről szeretnél tanulni, akkor tudod, min kell gondolkoznod? Férj és feleség kapcsolatán kell gondolkoznod. Akkor tudod, min kell gondolkoznod? A király és az alattvaló kapcsolatán kell gondolkoznod. Akkor a apa és fia, apa és lánya kapcsolatán kell gondolkoznod. Ezek azok a képek, amelyeket Isten azért hozott létre, azért teremtette ilyennek a világot, azért teremtette ilyennek a rendet, hogy nekünk legyenek mintáink a vele való kapcsolatra. Ezt érted? Elmondom még egyszer. Hogyan néz ki, amikor én beszélgetek Istennel? Hogyan néz ki a viszonyunk? Úgy néz ki, mint amikor, és lehet, hogy ezt bele kéne gyűrni egybe, mint amikor a legjobb barátod, férfiaknak mondom, a legjobb barátod a feleséged, és ő a királynő. Beházasodtál a királyi családba. Oké? Lányok, asszonyok, meg fordítva. Amikor a legjobb barátod a férjed, a király. Élet és halál ura. Nagyon érdekes, mert ott van ez a tisztelet, aminek ott kell lennie, ott van ez a teljes szívből, lélekből, erőből, értelemből való szeretet, és közben ott van a legnagyobb szabadság. Ehhez a képhez ezt még hozzá kell tenni. A legjobb barátod, a férjed, feleséged, a király, királynő, akivel együtt voltál háborúban, oké? Együtt harcoltatok a csatamezőn, és ő feláldozta a saját életét azért, hogy te élhess. Aki ott harcolt veled végig, ott volt veled válvetve, átmentetek mindenen, ő mindvégig a legjobb barátod volt, mindvégig szeretett, mindvégig óvott, mindvégig tisztelt, és amikor döntési helyzet volt, akkor saját magát tette háttérbe és téged előtérbe. Ő halt meg helyetted. Oké? Okay? Helyzet volt, hogy teljes felelősségében, teljes tudatában, józan tiszta döntést hozva elkapta a golyót helyetted. És aztán persze meggyógyult, és éltek, de ez az emlék, hogy ez a király, ez az uralkodó, ez annyira szeret engem, hogy mindent odaadott, értem. Oké? Okay? Milyen viszony ez? Hát gondolkozz rajta, mert ilyen viszonyod még soha nem volt az életben. Ilyen viszonya senkinek sincs a hétköznapokban. Ez valami új, ez valami olyan, amihez fel kell nőni, ez valami olyan, aminek a kategóriáit nem láttuk, nem ismertük eddig. Az elmélkedés, az ima, a bibliaolvasás erről szól, hogy keresem ezt a kapcsolatot, és gyakorlom magam benne. És tudjátok, mi a legszebb, hogy Isten fog erre tanítani, ez az utolsó gondolatom, itt hagyjuk abba. Isten, amikor jössz ezekbe az imákba, jössz ezekbe az elmélkedésekbe, akkor vezet téged. Ő nem büszke. Hé, tudnod kéne, hogy beszélj velem. Nem, azt mondja, hogy megtanítlak, hogy beszélj velem. Gyere. És bátorítás lesz, amikor helyesen gondolkozol felőle. És lesz egy ilyen csendes, visszalépő, kárhoztatás nélküli, de hallgatás, amikor rossz felé mész. És ha érzékeny vagy erre, akkor Isten megtanít rá, hogy hogyan tudsz vele a legoldottabb, a leghelyén valóbb, a legtisztább kapcsolatban lenni. De ezt gyakorolni kell. Hogyha te mennyit randiztál a feleségeddel, férjeddel, mielőtt hozzámentél, elvetted. Egy randi volt? Kettő? Van, aki elkapkodja, mondjuk fél év után összeházasodnak, de van, aki 2-3 évig, 5 évig. Sokat. Úgy értem, ez valami, ami az egész életed. Ez a lényeg. Mennyi időt adsz neki? Konkrétan időről van szó. Mennyi időt adsz neki? Annyi az esélyed. Jó, és persze a minőség helyettesítheti az idő hiányát, de az legyen majd később. Jó, amikor randiztok, amikor a találkozás édes pillanataiban vagyunk, akkor nem mondhatod azt, hogy egy 10 perc, de nagyon minőségi lesz. Nem fog működni. Jó, később már, amikor 60 vagy 75 évesen fogjátok egymás ráncos kezét, és misszióból épp hazaértél, és a repülőtérről, nem, és tudod, a 70 éves feleséged a repülőtéren vár, de gyakorlatilag csak a csatlakozás jött, és akkor tudod, 10 perc ott ültök, fogjátok egymás kezét, és aztán ülsz fel a repülőre, és mész tovább prédikálni a világ másik végére. Akkor az a 10 perc, az csodákat jelenthet. Jó, de az elején még nem. Az elején idő kell, mennyiség kell bele. Oké, egy kaland Istennel. Amen. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy ültess le minket veled, hogy újra randizzunk, hogy először randizzunk, hogy találkozzunk, Uram, hogy beszéljünk, hogy keressünk téged teljes szívünkből, lelkünkből, erőnkből, hogy aztán szerethessünk is ugyanígy. Ha úgy vagy itt, hogy még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a személyes megváltódat, kérlek, fogadd el most. Ez az első lépés. Ez a legnagyobb lépés. Ez az evangélium, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy mindenki, aki hisz ő benne, az meg, hogy annak örök élete legyen, hogy el ne vesszen. Hogy csak hinned kell benne, ilyen egyszerű, elfogadni egy ajándékot. Elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tudom, hogy meghaltál értem, hogy ezzel kifizetted a bűneimet. Elfogadom ezt a váltságot. Adj nekem örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva, Isten áldja meg benneteket. Sziasztok!